happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Tehát mondjátok velem együtt, hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája. És meg van írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a sziklazúzó pöröly. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szellem az, aki megeleveníti Istennek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istennek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a Szentléleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok, és hiszek a názáti Jézus Krisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názáti Jézusban az örök élet jelent meg a világban. És hiszem, hogy ez az örök élet legyőzte a halált, legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 23. rész. A 7. évben Jójádá főpap felbátorodott, és szövetséget kötött a katonai parancsnokokkal. Ezek a következők voltak. Azarjáhu, Jeroham fia, azután Ismáél, Jehohánán fia, azután Azarjáhu, Obed fia, azután Maaszéjáhu, Adájáhu fia, és Elisáfát, Zikri fia. Ezek a parancsnokok összehívták Jeruzsálembe Júda városaiból a lévitákat és a nemzetségfőket. Valamennyien összegyűltek az örökkévaló templomában, és szövetséget kötöttek a gyermek Jóás királlyal. Jójádá ezt mondta nekik.
Látjátok? A király fia fog uralkodni, ahogyan azt az örökkévaló megígérte Dávid leszármazottjairól. Most pedig ezt tegyétek! A papok és a léviták harmad része, akik szombaton állnak szolgálatban, őrizzék a kapukat. Másik harmad részük álljon őrt a királyházánál, a harmadik rész pedig a Jeszót kapunál. A nép maradjon az örökkévaló temploma udvaraiban. A templom épületébe senki más ne menjen be, csak azok a papok és léviták, akik éppen szolgálatra vannak beosztva. Ők bemehetnek, mert szentek, de a többiek tartsák tiszteletben az örökkévaló törvényét, és ne lépjenek be oda. A léviták szorosan vegyék körül a fiatal királyt. Mindenkinek kezében ott legyen a fegyvere, és ha valaki más be akarna menni a templomba, azt öljék meg. A léviták maradjanak a király mellett, amikor ő bemegy a templomba, vagy kijön onnan. A léviták és a júdabeliek mindent úgy tettek, ahogy Jójádá mondta nekik. Minden vezető maga mellé vette azokat az embereit, akik szombaton kezdték a szolgálatukat, és azokat is, akik éppen akkor fejezték be. Ugyanis Jójádá főpap senkit sem engedett haza, akinek letelt a szolgálata. Jójádá vette azokat a dárdákat, kis és nagy pajzsokat, amelyeket még Dávid király és harcosai használtak, azóta ezeket az Isten templomában őrizték, és szétosztotta a parancsnokok között. Azután minden embert a maga fegyverével a kezében a helyére állított. A templom jobb oldalától a bal oldaláig, azután az oltár mellé és a király mellé. Azután előhozták a király fiát, fejére tették a koronát, és kezébe adták a törvénykönyv tekercsét, így tették királlyá. Jójádá és fiai felkenték a királyt, és ezt kiáltották. Éljen a király!
Amikor Atalja meghallotta a néplármáját, amint a templomba futottak, és a királyt éltették, ő is az örökkévaló házához ment a tömeg között. És akkor meglátta ott a királyt a templom bejárata mellett, az oszlopnál, és mellette a hadsereg parancsnokait és a trombitásokat. Az egész nép örvendezve kiáltozott, a papok fújták a trombitákat, az énekesek pedig hangszereikkel vezették az örökkévaló dicsérő éneket. Akkor Atalja megszaggatta a ruháját, és ezt kiáltozta.
Árulás! Árulás!
Akkor Jójádá főpap parancsolt a századosoknak.
Vezessétek ki Atalját a sorfal között, és ha valaki vele tartana, azt azonnal vágjátok le karddal.
A papok figyelmeztették a katonákat, hogy Atalját ne az örökkévaló templomának területén belülöljék meg. Így utat nyitottak Ataljának, hogy kimehessen, és amikor a királypalota mellett a lovak kapujához ért, ott tölték meg. Azután Jójádá szövetséget kötött a királlyal és az egész néppel, hogy valamennyien az örökkévaló népévé lesznek. Majd az egész nép a Baál templomába tódult, és az oltárokkal és bálványszobrokkal együtt az egészet földig rombolta. Az oltárok előtt megölték Mattánt, a Baál papját is. Jójádá kijelölt egyes papokat és lévitákat, hogy felügyeljenek az örökkévaló templomára annak megfelelően, ahogyan régen Dávid beosztotta őket a szolgálatra. Hogy bemutassák az égő áldozatokat az örökkévalónak Mózes törvénye szerint, és hogy örvendezve dicsérjék az örökkévalót, amint az Dávid elrendelte. Kapuőröket is kijelölt az örökkévaló templom a kapuihoz, hogy aki bármilyen módon tisztátalan, az ne mehessen be a templom területére. Azután Jójádá maga mellé vette a századosokat, a vezetőket, a népfejedelmeit, és az egész sokaságtól kísérve a felső kapun keresztül lehozta a királyt az örökkévaló templomától a királyi palotába. Ott Jóás királyt a trónra ültették. Az egész nép együtt örült ennek, és a város nyugodt maradt annak ellenére, hogy Atalját fegyverrel ölték meg. 24. rész. Jóás 7 éves volt, amikor király lett, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja a Bersebából való Cibiá volt. Amíg Jójádá főpap élt, Jóás mindig azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tartott. Jójádá megházasította Jóást, két feleséget szerzett neki, akiktől a királynak fiai és leányai születtek. Ezután Jóás elhatározta, hogy felújítatja az örökkévaló templomát. Összehívta át a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik.
Menjetek, járjátok be Júda városait, és gyűjtsétek be azt a pénzt, amit egész Izraelben mindenkinek évről évre fizetnie kell. Fordítsátok Istenetek házának kijavítására. Rajta legyetek, hogy ezt hamar elvégezzétek.
De a léviták nem igyekeztek teljesíteni ezt a feladatukat. Ezért a király hívotta Jójádát, a főpapot, és felelősségre vonta.
Miért nem követelted a lévitáktól, hogy begyűjtsék Júdából és Jeruzsálemből azt az adót, amelyet Mózes, az örökkévaló szolgája és Izrael közössége megállapított a Szent Sátor számára?
Ataljának, annak az istentelen asszonynak a fiai előzőleg kirabolták istenházát, és a baálok tiszteletére fordították mindazt, ami az örökkévaló házának volt szentelve. Akkor a király parancsára készítettek egy ládát, és elhelyezték azt az örökkévaló templomának a kapuja elé. Majd kihirdették egész Júdában és Jeruzsálemben, hogy mindenki hozza be és dobja a ládába az örökkévaló számára azt az adót, amelyet Mózes, az Isten szolgája parancsolt Izraelnek még a pusztában. Ezt a rendelkezést minden vezető és az egész nép is örömmel fogadta, behozták az adópénzt és beledobták a ládába, amely egészen megtelt. Amikor a léviták látták, hogy már sok pénz van benne, bevitték a ládát a király tisztviselőihez. A király írnoka és a főpap egyik szolgája kiürítették a ládát, amelyet azután visszatettek a helyére. Ezt napról napra így folytatták, és sok pénz gyűlt össze, amelyet a király és Jójádá átadott a templom felújításával megbízott vezetőknek. Azok pedig kőfaragókat, ácsokat, vas és bronzműves mestereket bíztak meg az örökkévaló háza javításával. Így hát a mesteremberek keze alatt jól haladt a felújítás munkája. Isten házát az eredeti formájában állították helyre és erősítették meg. Amikor a munkát befejezték, a maradék pénzt visszahozták a király és Jójádá elé. Ők pedig abból a szertartásokhoz szükséges eszközöket csináltattak az örökkévaló házába. Ezüst és aranykanalakat, tálakat és poharakat az áldozatokhoz. Amíg Jójádá élt, folytonosan végezték az égő áldozatokat az örökkévaló házában. Azután Jójádá főpap megöregedett, és az élettel betelve 130 éves korában meghalt. Dávid városában temették el, a királyok sírja mellett, mert életében sok jót tett Izrael népével, és sokat tett Istenért és az örökkévaló templomáért. Miután Jójádá meghalt, eljöttek Jóáshoz Júda vezetői, és meghajoltak a király előtt, aki hallgatott rájuk. A király és ezek a vezetők nem törődtek az örökkévalónak, őseik istenének házával, hanem bálványokat imádtak, és az Asera oszlopokat tisztelték. Ezek miatt a bűneik miatt az örökkévaló megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Azonban mégis prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítse őket. A próféták figyelmeztették őket, de azok nem hallgattak rájuk. Ezután Isten szelleme rászállt Zekarjára, Jójádá főpap fiára, aki kiállt a nép elé, és ezt kiáltotta.
Ezt mondja Isten! Miért vétkeztek az örökkévaló parancsa ellen? Nem válik ez a javatokra! Mivel ti elhagytátok az örökkévalót, ő is elhagyott titeket!
Erre az emberek összefogtak Zekarjá megölésére. A király kiadta a parancsot, hogy Zekarját kövezzék meg. A nép pedig az örökkévaló háza udvarában valóban meg is kövezte. Jóás király nem törődött vele, hogy mennyi köszönettel tartozott Jójádának, aki szeretettel bánt vele, hanem megölette Zekarját, Jójádá fiát. Zekarjá már halálán volt, amikor így kiáltott.
Látja ezt az örökkévaló, és számon kéri!
A következő év elején Arám hadserege megtámadta Jóás országát. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, megölték a vezetőket, és a hadizsákmányt elküldték Damaszkuszba, a királyuknak. Bár az Arám hadsereg nem volt nagy, az örökkévaló mégis kezükbe adta Júda seregét, amely pedig nagyobb volt. Így tudták az arámok legyőzni őket. Azért történt így, mert Jóás és népe elfordult az örökkévalótól, őseik istenétől. Így hajtották végre az örökkévaló ítéletét Jóáson az arámok. Amikor az arám sereg elvonult, Jóást súlyos betegen hagyták hátra. Jóás ellen ekkor a szolgái összeesküvés szőttek, és meggyilkolták a királyt a saját beteg ágyán. Így álltak bosszút rajta Jójádá főpap fiának, Zekarjának a haláláért. Azután eltemették Jóást a Dávid városában, de nem a királyok sírkamrájába. Az összeesküvők ezek voltak, Zábád és Jehózábád. Az előbbi egy ammoni asszony, Simeát fia, az utóbbi pedig egy moábi asszony, Simrit fia volt. Jóás fiainak története, Jóás ellen szóló nagy proféciák és az Isten házának helyreállítása mind megvannak írva a királyok könyvében és annak magyarázataiban. Jóást a halála után a fia, Amaciá követte a trónon.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nagyon fontos ma a Szentlélekkel való betöltekezés. De nézzük az elsőt, tehát a bűnnel kapcsolatosan az, amit a Szentlélek, mint eljárás bizonyítani akar, a bűnnel áll összefüggésbe. Itt a 8. verszak, ugye azt utaltam rá, hogy amikor eljön a Szentlélek, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek természetesen a názáti Jézus Krisztusnakban hívő emberek számára adatik. Ez egy világossá teszi, hogy nem a világnak adja a Szentlélket, hanem azoknak, akik a názáti Jézus Krisztusban hisznek. De ezért tehát csak a hívőkön keresztül működő Szentlélek az, amely a világgal kapcsolatosan ezt az eljárási folyamatot fenntartja, és egészen az időknek a végéig ezt folytatja. És ma, amikor a kereszténység keresztúton áll, ugye egyértelműen látni, ezzel talán nem mindenki van tisztában, de világméretekben egyértelműen sokan látják, hogy a kereszténység bajba is van, meg útkeresésbe is van. Mondanám, útkereszteződésbe van. És alapvetően látni többféle irányzat zajlik, és sokszor úgy tűnik, mintha teljes anarchia fele menne a keresztény világ, De alapvetően ez az, amire érdemes odafigyelni, tudomásul venni, mert ez fontos, ezeknek az ismerete fontos a döntéseinkhez, meg ahhoz is, hogy hogyan állunk kapcsolatba Istennel, és hogyan éljük meg az Úrral való közösségünket. Az első az úgynevezett liberális kereszténység, amelynek a lényege az, ugye, hogy látják a válságot, a problémát a kereszténységben, hogy a tartalék kifolyt, a kút kiüresedett, a ház üres, nagyon sok probléma van az üres házban, és ebből azt látják, hogy ezt a helyzetet csak úgy tudják megoldani, a házat úgy lehet megmenteni, most képletesen mondva, hogyha világhoz igazodunk, és a világnak bizonyos elvárásának alárendeljük magunkat. Ugyanis ha Szentlélek vezetése hiányzik a kereszténység életből, és magából a kereszténységből, akkor a világ fogja vezetni a keresztényeket, és nem a egyház fog világító torony lenni a világban. Jézus pedig mit mondott az egyházról, hogy milyen az egyház a világban? Mint egy épp magasan álló hegyen lévő város, vagy máskor meg lámpásnakhoz hasonlítja, amelyet gyertyatartóba tesznek, és azért, hogy világítson mindenki számára. Tehát a názáreti Jézus Krisztus egyértelműen a világ világosságaként rendelte az egyházat. De ez ha nincs a Szentlélek, akkor ezt nem tudja betölteni.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Következő alcím, hagyjuk fel a rabszolgamentalitást, hagyjunk fel a rabszolgamentalitásra. Az izraelitákkal számos csoda történt. Látták, hogy Isten felszabadította őket a rabszolgaságból, és Egyiptomra mért természetfeletti csapások által. Szemtanúi voltak, miként szabadította meg őket az Úr a fáraótól és seregétől a veres tengernél. Látták, hogy hogyan látja el őket Isten mannával, és fakasz vizet a kősziklából a pusztában. Azt hihetnénk, hogy amikor az ígéret földjének határához érkeztek, akkor tele voltak hittel, készen állva arra, hogy elfoglalják a megígért földet. Amikor azonban a 10 kép meglátta, hogy mekkora emberek élnek azon a vidéken, így szóltak Mózeshez. Sose győzzük le őket. Túlságosan nagyok, sokkal hatalmasabbak, mint mi. Menjünk vissza Egyiptomba, és legyünk inkább rabszolgák. Olyan hosszú ideig éltek rabszolgaságban, és olyan sok igazságtalanságban volt ezelőtt részük, hogy csak rabszolgaként tudták magukat elképzelni. Nem hitték el, hogy élhetnek egy magasabb színvonalon is. A hozzáállásukban azt tükröződött, hogy mi csak szegény, öreg rabszolgák vagyunk, sosem lesz szerencsénk az életben. Isten ugyan kihozta őket a rabszolgaságból, de a rabszolga mentalitással nem tudtak felhagyni. Talán sokan vannak, akik már hosszú ideje küzdenek életük bizonyos területén. De ne korlátozzuk Istent. Ahhoz, hogy növekedhessünk, hagynunk kell, hogy beavatkozzon. Az egész a gondolkodásmóddal kezdődik. Az nem működik, hogy rabszolgaként tekintünk magunkra, és közben élvezzük a fiaknak nyújtott áldásokat. A szegénységben, nélkülözések közepette, vagy egyszerűen csak egy középszerű környezetben nőttünk fel, ne engedjük, hogy ez a szellem gyökeret verjen az életünkbe. Vagy hogy bennünk maradjon. Tudatosítani kell magunkban, hogy én nem ilyen vagyok. Meg kell törnünk ezeket az átkokat, és átformálni a gondolkodásmódunkat. Isten kész rendelkezésünkre bocsájtani az anyagi forrásokat, az előléptetést, az ötleteket és a lehetőségeket. Legyen látásunk a növekedésre. Tekintsünk magunkra Isten gyermekeként, aki egyre magasabbra jut. A nagyság magvai bennünk vannak. Ne korlátozzon a neveltetésünk. ne korlátozzon a családi hátterünk, vagy az évek során elszenvedett hiányunk. Nem vagyunk a nélkülözés rabszolgái, se a depressziói, se a félelemé. Az ellenség vereséget szenvedett. A küzdelmek, a betegségek, a magány napjai hamarosan véget érnek. A küzdelmek, a betegségek és a magány napjai hamarosan véget érnek. Isten valami újra készül. Megtöri az igákat és a családunkat generációk óta sújtó problémák helyébe, jót készít a számunkra. Az izraeliták 10 generáción keresztül rabszolgasorban éltek. Elnyomást és igazságtalanságokat kellett elszenvedniük. Ez így ment 400 éven át. Rabszolgának születtek, és nem is számítottak rá, hogy egy napon ez megváltozhat. Isten azonban egyszer csak megelégelte a helyzetet, és természet fölötti módon kihozta őket Egyiptomból. Megszabadította 2 milliós népét a rabszolgasorból, azonban az események mégsem az ő tökéletes akarata szerint folytatódtak. Ezek az emberek sosem jutottak be az ígéret földjére, mert továbbra is rabszolgaként tekintettek magukra. Isten ennek ellenére sem mondott rá róluk, és nem mondta azt, hogy elegem van belőlük. 40 év elteltével aztán bevitte a gyerekeiket a megígért földre, mivel a következő generáció már más hozzáállást tanúsított. Hiszem, hogy a most élő generáció bemehet az ígéret földjére. Nem szükségszerű, hogy megbénítson minket az, ahogyan az elődeink éltek, vagy hogy befolyásoljon, hogy mit vétettek az életünkben. Olyan házakban élünk majd, amelyeket nem mi építettünk. Szőlőket művelünk, amelyeket nem mi ültettünk. A lehetőségek sora nyílik meg előttünk. Például olyan előléptetést kapunk, amit talán meg sem érdemeltünk. Megmagyarázhatatlan áldások jönnek, és minden képzeletet felülmúlóan megtapasztaljuk Isten kegyelmét az életünkbe. Figyeljünk oda, hogy ne beszéljük ki magunkat ezekből az áldásokból. Ez nem rám vonatkozik. Ennél többre én nem vagyok képes. A családom is egyfolytában nehézségekkel küzd. Remélem, nem így beszélsz. Ne így gondolkodjunk. A rabszolgamentalitás helyett irányítsuk gondolatainkat a bővölködő életre. A minket elnyomó ellenség vereséget szenvedett ugyan, de még most is a hazugságait szajkozza a fülünkbe. Azt mondja, soha nem leszel áldott, mindig is a függőségek rabja maradsz. Tulajdonképpen ezzel azt mondja, hogy fogadjuk el, hogy rabszolgák vagyunk. Nem, nem, rossz helyen kopogtatsz, vágjunk vissza ilyenkor. Nem rabszolga vagyok, hanem Isten gyermek. Áldott vagyok. Semmiben nem szenvedek hiány. És olyan ember vagyok, aki körül megváltoznak a dolgok jó irányba. Egy új korszakot nyitott a családom életében, és bemegyünk az ígéret földjére. Pontosabban egy új korszakot nyitok a családom életébe, és bemegyünk az ígéret földjére.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Nyilván abból is fakad ez a fajta nehézség, hogy ezzel jövünk be a világból, amit most leírtál, és ezt gyakorlatilag először le kell tenni, abba kell hagyni, át kell nevelni magunkat, és ennek ez egy folyamat, nyilvánvalóan vannak átfedések, van, amikor még itt is gyakorol olyasmit bent az ember a testben, amit már nem lenne szabad, akkor a test többi tagja azon felháborodhat. Igen. Tehát, hogy ez valóban egy állandó forgást jelent, gondolom ebben.
Hát ez egy állandó szűrés és megtisztulási folyamat is, amikor a szívünk gyakorolja a hitét Krisztusban, ezért benne van az öröm, és ezt a lelkünknek is át kell adni, hogy az folyamatosan ennek a megújító erejében éljen, és formálódjon, alakuljon, hogy a lelkünk is eljusson ugyanerre az üdvösségre. Tehát olyan szinten tisztuljon ki a sértődések, érzékenységekből, követelőzésekből, akkor a haragból, az indulatokból, hogy az teljesen, az már ne tudjon működni, na de ehhez kell a szorgalom. Erre kell az embernek odaszállnia magát nap, mint nap.
Tehát kb. Nyilván először is az Úrral való kapcsolatunkat
bevisszük az egymással való kapcsolatba is, hogy ráengedjük állandóan, mint a testedzés, így, hogy rugalmassá tesszük, például egy reggeli húzóckodással, kis sporttal az ember az egész testét rugalmasabbá teszi, és feloldja azokat a görcsöket, azokat a feszültségeket, amik a testben kialakulnak mondjuk egy éjszakai, akár egy alvástól, vagy egy nem pihenéstől. Tehát egy testedzés is erre jó, hogy feloldja ezeket a feszültségeket. Na most a lelkünket ugyanúgy fel kell oldani nap, mint nap, hogy ne legyen egy ilyen görcsölt valami, ami állandóan minden egyes kis sértésre, nagyobb sérelemmel válaszol, vagy
egyre nagyobb sérelemmel.
Vagy közönnyel érdektelenséggel, mert szerintem a cinizmust, az közönyt, az érdektelenséget, ez egy kötelességünk minden egyes hívőnek, hogy nap mint nap mossuk le a lelkünkről, szellemünkről, ahogy imádkozunk, ahogy dicsérjük az Urat, ahogy hálát adunk, hogy megszűnjön ez az érdektelenség Isten fele, megszűnjön egymás fele, megszűnjön az Isten igéje fele, az embertársaink fele is, tehát akik pontosan nem tehát még annyit sem tudnak adni természetesen, mint a testvéreink, az gyülekezetből valók, de sokaknak olyan alacsony ez a szint, hogy még az igazi szeretetre is érzékenyen reagálnak, tehát rossz értelemben érzékenyen reagálnak. Tehát akkor hogy reagálunk a világnak a szeretetlenségére és az érzéketlenségére? Tehát ez egyre inkább fokmérőjévé válik a lelkünknek, hogy hol állunk. Krisztusban vagyunk, tényleg? Már azon az úton haladunk, amelyen haladnunk kell? Már a krisztusi természet lakozik bennünk, vagy pedig még egy kicsit egy ilyen nem elfogadható minőség Isten szemébe?
Hogyha ezekről a sértésekről, szavakról, ítélkezésekről beszélünk, akkor nyilván azt az oldalát is el kell kezdeni gyakorolni, és nem egyszerű, mivel ezzel, tehát nem csak a sértődéssel, hanem magával a sértésekkel is jövünk be a világból, megszoktuk, hogy megvan a véleményünk például. Szokták, tehát nyilván ez kultúránként változik, mi maradjunk a magyar kultúránál, tehát azért nálunk nagyon dívik az, hogy véleményem van, tehát vagyok, tehát ez egy alapállás, hogy mindenről kell, hogy legyen véleményem. Ezt hogy lehet megnevelni a testen belül? Mert ugye ez csak gerjeszti tovább ezteket a folyamatokat, amiket pont le kéne állítani. Hogy tudjuk a szavainkat megregulázni? Vagy hát a gondolatokkal kell kezdeni?
Most próbálok bibliai példákat idézni, hogy ez mennyire család is tud lenni, és amennyire fontos figyelni. Például ugye a Sémeinek a példája jutott eszembe, aki a Dáviddal kapcsolatban ismerik ezt a példát, amikor ugye Absalom már átvette az uralmat a fia, akkor a Sémei, amikor menekült Dávid az embereivel. Ugye mind a kettő izraeli emberről beszélünk.
Tehát itt is beszéltünk persze arról, hogy egy üvé tartoztak,
és ez a Sémei ugye elkezdett kiabálni csufondárosan Dávidra és az embereire, és kővel dobálta őket, és azt kiabálta, hogy te vérszopó ember, aki elvetted a hatalmat a Saul házától, és ott hogy megölted őket, megvertégedett az Isten, mert a hatalmat elvette tőled, és odaadta Absalomnak. Tehát ez egy...
Most hát ez a kimerítja nagyon, a rágalom fogalmát.
Nem csak a rágalom fogalmát, hogy egyszerűen vegyünk, tehát ahogy Isten például beszél Dávidról, hogy a szívem szerint való férfi. Nyilván ez a helyzet, amiben Dávid belesodródott, ez egy ítélet volt. Ezt tudjuk. Dávid azért is mondta az embereinek, akik azt mondták itt ebben a helyzetben, hogy hát ezt eltűrjük, hogy ez az ember így beszél rólunk, mert igazságtalan dolgokat mondott.
Hát Sault nem ölte meg, tehát
nem csak, hogy nem ölte meg, hanem Saul akarta folyamatosan megölni őt.
Igen.
A Absalomnak az, hogy most az Úr adta át a hatalmat, ezt tudjuk, hogy ő vette el, tehát ő vette
igen,
el ezt
ez
a hatalmat,
minden,
de ez tény az is, hogy kiszolgáltatott helyzetben volt Dávid, és ezért volt ő, és ezt kell megtanulnunk, hogy egyrészt lehetnek ilyen helyzetek, amikor meg kell érteni az embernek, hogy nem véletlenül van, hanem amikor meg kell változnunk, meg kell térnünk, például egy vezetésnél is ez előfordulhat mindegyikünk életében, amikor változtatnunk kell a stílusjegyeken, változtatnunk kell a magatartásunkon, akár egy családban, egy vezetésben például, hogy változtatni kell, oda kell figyelni, és erre kell az a fajta inspirált figyelem Isten fele, hogy vajon mi a gond, mi a baj. Nem csak a fájdalmamat tárom, hogy ez egy igazságtalanság, hanem hogy mi a baj. És ugye Dávid egyből megértette, hogy ezt tudja, hogy ez nem véletlen történik vele, mert ezt ugye Nátán proféta elmondta, hogy a fiaival kapcsolatban, amikor ugye mindegy, most ebben nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy ez egy ítélet volt az ő életén, és ezért mértéktartó volt ebben a dologban, tehát nem engedte, hogy ez a fajta indulatoskodás benne is a keserűségen keresztül felszínre jöjjön és bosszút álljon egy ilyen helyzetbe, és ezért tudta, hogy mit kell tenni, de ez a lényeg, hogy ennek a sémeinek a magatartása, és ezt kell megtanulni az egyházba, hogy nem lehet érzelmekre alapozni. Ugye ő mondjuk a Benjamin házából való volt sémei, tehát Saul őtnek a
törzséből,
és ez is fontos, hogy amikor sérelmeket szenved el valaki, akkor ne a sérelmei alapján ítéljen, igazságtalanul.
Hanem az igazság alapján.
Igazság alapján, és legyen rálátása, például ugye a családtagokkal kapcsolatosan is legyen egészséges ítéletünk magunkban, hogyha valaki hibát követett el, az akkor az hiba. Az nem, attól nem lesz nem hiba, mert az én családtagom, hanem az egy hiba mindenkire nézve. Tehát nagyon fontos, hogy részrehajlás nélkül legyen bennünk ítélettétel. És nem például ne familiárisan, tehát vagy azért, mert engemet érint, vagy mert a szeretteimet érinti, ettől ne veszítsem el a fejemet, hanem akkor is tudjon az ember
az
igazság alapon haladni tovább, ugyanúgy megbocsátani, elengedni, ugyanúgy elfedezni, tehát nem szabad megengedni, hogy az ember elveszítse a fejét.
Tehát ez
az igazságtalanságokon keresztül, igen.
Tehát ez az egyik, amikor az ember nem véletlenül, de egy ember hajtja végre gyakorlatilag ezt az ítéletet, vagy ő is részese, akkor egyrészt igazsághoz kell visszatérni az érzelmek helyett. Tehát, hogy meg kell tanulni valóban külön választani, mert ahogy mondtad is, fontosak az érzelmek, de nem az igazság helyett.
Így van.
Tehát, és akkor, hogy erre hogy reagál Dávid, vagy hogyan lehet akkor egy ilyen helyzetből úgy kikeveredni, hogy akkor az igazság megálljon?
Nagyon érdekes volt Dávidnak ebben a szerep. Egyrészt itt lecsendesítette a katonáit, és eltűrte, elszenvedte, tehát tudta, hogy ez miért történik. De az is érdekes, hogy mivel ez a magatartás ennek az embernek a természetét elárulta, hogy ki ő. És nagyon érdekes, később az életének a végén ezt megemlíti már Salamonnak, hogy bölcs vagy, és meg tudod, hogy kell majd ezt a dolgot rendezni. És megint nem akarok belemenni ebbe, mert utána Salamonnak volt erre egy nagyon bölcs látása, hogy adott egy határt, hogy mit nem lehet áthágni, tehát maradjon Jeruzsálemben, nem hagyhatja el ez a sémei a várost, de szabadon életet és gazdálkodhatott és minden, de ha elhagyja, akkor ítélet alá fog kerülni, és akkor ez történt. Mert ugye az a helyzet, hogy ebből a magatartásból, ebből a lelkületből meg kell térni az embernek, mert így nem lehet ez egyházban tartózkodni. Tehát ugyanis nem lehet tudni, mikor jön újból és újból felszínre az ilyenfajta gonoszság és gonosz ítélet, ítélkezés, és ez jel mindenki számára az egyházban, hogy meg kell tanulni az embernek őszintén a bennmaradni a testvéri kapcsolatokba, például a vezetőink fele való tiszteletadásban, nem lehet az, hogy valaki állandóan kijön belőle, és felturbozza magába a lázadást, az engesztelhetetlenséget, a gyűlölködést, a bosszúállást. Ez mind olyan dolog, ami az embert kizárja Krisztus testéből. Így nem lehet megmaradni az igazak között, mert kiveti magát. Maga pont a gonoszság veti ki magát az ember az egyházból.
Ez azért is érdekes, mert ez válasz arra is, hogy hogyan nem lúzerség ez, hiszen erre Dávidnak is oka volt eltűrni, Sémeinek is oka volt ebből megtérni, tehát hogy Isten valóban mindegyikre gondot visel, de én nem keverhetem ugye az igazságosztóval magam össze.
Hát így van, és például arra egy nagyon érdekes, nagyon nagy jel, hogy hogy lehet ugyanabban a környezetben egész máshogy látni a dolgokat, mint ahogy Isten látja. Mert mindentől függetlenül, hogy mi történt, hogyan vétkezett egy ponton Dávid, és hogy került egy ítélet alá, meg egy rendezés alá is, ez egy dolog. Megint más dolog, hogy Isten hogy látta őt. És Isten nem úgy látta őt, ahogy Sémei látta. A Sémei a sátán szemével látta Dávidot. És ezért ez már egy szellemi vétek is volt, mert amikor az ember jót rossznak mondja, és a Szent Szellemet például, aki mi rajta van az egy Isten emberén, azt káromolja, az egy súlyos, az olyan szinten súlyos vétek, aminek meg lesz a következménye hosszú távon.
Hát így értelmet nyer ugye az is, mint halálos bűn, hogy a Szent Szellem káromlása.
Így van.
Tehát, hogy az, mert az Isten személyét, hát gondolom emiatt. Hát
ez egy jel arra, hogy ezt nem lehet kikerülni, ha valaki nem változtat, és nem tér meg ebből, és nem fordul vissza, de hát ugye az a baj, hogy ebbe az állapotba bele sem szabad kerülni.
Igen.
Mert ugye tudjuk, hogy pont a Szent Szellem káromlás az nem az a terület, amiből meg lehet térni.
Hogy még a nyelvünkről még annyi időnk van, hogy hogyan lehet akkor még azt egy kicsit regulázni, gyeplőt tenni rá, hogy az ember leszokjon arról, hogy mindenről véleménye legyen, mert ha mindenről véleménye van, az biztos, hogy bele fog kerülni olyan ítélgetésbe, vagy cinizmusba, és eszembe jut, hogy ugye meglepett engem is, hogy ez a szó eleve abból a kutyaszóból származik, a kánéből, tehát ahogy magyarul is mondják, hogy mit ugatsz, ugye így eszlengbe, hogy ez egyfajta ilyen hozzáállás, és mégis ezt olyan kicsit olyan intellektuálisan izgalmasnak szoktuk találni a cinizmust, holott hát egy kikezdi a másikat.
Igen, igen. Tehát a minden szabad, de nem minden használ. Tehát én az elvén vagyok, és a Biblia ezt hangsúlyozza, hogy az embernek persze lehetősége van mindenre, mert pontosan a szabadság azt tesz nemessé, hogy a szabadságunkat mire használjuk, és nekünk, krisztusi embereknek, nekünk arra kell használnunk, hogy építésére legyünk a testnek, építésére legyünk egymásnak. Tehát a nyelvünkkel különösen kell figyelni, ugye Jézus is mondta, hogy minden hivalkodó beszédért számot kell adni. Tehát
és itt a hivalkodást mire értheti?
Hát sok minden lehet kérkedés, lehet kevésségből, gőkből, büszkeségből megfogalmazott dolgok, mert ugye tudjuk, hogy minden, amink van, az Istentől van, és pontosan kegyelem által élünk, és az embernek ezért nagyon is meg kell gondolnia, hogy mit mond ki. Minden egyes ítélkezés a testen belül, tehát a testvéreken belül a Biblia elveti, ha csak nem megfelelő ítélet, tehát megfelelő környezetből származik, mert például egy prédikált ige is megítéli az embernek a szellemét, a
lelkét. De ugye ez két különböző dolog.
De két különböző dolog. Amikor valaki pletykálgat susáról, olyan háborúságot szerez az atyafiak között, amiből megosztás jön létre, szakadások jön, árulások jönnek, ezeket megítéli az Isten. Tehát a gyűlöli. Ez már ugye tehát az ószövetségi szinten is már egy gyűlölt cselekedet volt, amikor háborúságot szerez.
Tehát háborúságot valaki elmondom a véleményemet fiak... valakiről, hogy szerintem ő milyen, akkor az is megharagszik rá, ilyenekre
hát
gondolsz?
Hát például ilyen. Tehát ami kifejezetten gyújtó beszédek, amik ellenségességet szülnek. Én ugye ilyen helyzetben azt szoktam tenni, hogy leszoktam ezeket csendesíteni, ha ilyet hallok, mert ezeknek egyrészt a természetéből fakadóan tudja az ember, hogy semmiféle pozitív haszna nem lesz.
Ez nem építő semmit.
Egyáltalán, hanem kárt okoz. De valamilyen szinten mérget visz bele a testbe, és a méreg, tudjuk, hogy az mérgez, és kifejezetten fájdalmakat és szenvedéseket hoz létre, gyötrelmeket hoz létre, és mindegyikünknek olyan védőnek kell lenni, olyan angyalnak kell lenni ilyen helyzetben, vagy küldöttnek kell lenni, amikor megtanuljuk ezeket lecsendesíteni, elnémítani, mert ezek kárt okoznak a testbe. A test építésére, ami való, azok, amik vagy fogja be az ember száját, és nem mondjon ki olyan dolgokat, és ezt is meg kell tanulnunk, hogy nem kell nekünk mindent kiengednünk a szánkon keresztül.
Van a is Biblia, ilyen, hogy tán gondoltam is, de nem mondtam ki.
Gondoltam is, nem volt, vagy Dávid mondta, hogy závár tett az ő szájára, hogy ne vétkezzen, vagy pedig, hogy egy eleve azt mondja, hogy a Szent Szellemet meg tudjuk szomorítani trágár, undog, gonosz beszédekkel, gyalázatos beszédekkel, csúfolásokkal is. Tehát vannak dolgok, amiket az embernek eleve tudatosan nem is szabad engedni. Ez olyan, mint a gondolati szinten. Gondolatba se engedek bele gonosz gondolatot, mert még a testvéred ellen se gonosz se gondoljál. Tehát a gondolatokat is az embernek szabályozni kell. Aztán utána a nyelvet kell szabályozni. Tehát nagyon fontos, hogy ezeken a pontokon ne tudjonnak olyan ilyen mérgek felgyülemleni, mert a nyelv is, ugye pont Jakab mondja, az hogy egyrészt a gonoszságnak az összessége, fel tud gyújtani egy egész világot, és meg ilyet tud háborítani, is. És ilyet tudunk is, sok embert meg tud ölni a nyelve, de ezt a nyelvet mindenképpen féken kell tartani, ugye nyilván ezt ember erre önmagában nem képes, de pontosan mi a Szent Szellem által erre képesek vagyunk, mert először is a gondolatokon keresztül, hogy azokat nem engedjük be, ezeket a negatív
tehát
gondolatokat.
Tehát azt is meg tudom állítani
ellen,
a gondolatot?
Gondolatot is
tehát,
meg tudom.
Tehát nem, van hatalmam fölötte.
Meg is kell, és
nem
van hatalma.
Nem ilyen, hogy jön, és nem tetek róla,
nem
hogy eszembe róla.
Eszembe és az érzelmeim se ilyenek, hogy csak úgy jön, és csak úgy engednem kell, és a beszéd sem ilyen, hogy csak úgy jön, és csak engedjek, mert ha ez így lenne, akkor milyen hatalom van a mi életünkben. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezektől megváltson, és ezektől megmeneküljünk. Ezeknek a kapcsolat, ebből fakadó ítéletből is megmeneküljünk. Ez az kell, hogy megállítsuk ezeket a pontokat, és ne engedjük. Ettől vagyunk mi krisztusiak.
Tehát van a szellememben ezek szerint, amit eddig ugye nem említettünk, mert ugye a világi pszichológia sem említi csak a gondolatokat, az érzéseket, de a szellememben van annyi erő, hogy azt mondjam, hogy ezt most megállítom, ezt a gondolatot, ezt megállítom, ezt az érzést.
Hát azért is kell az embernek sokat olvasni az igét, mert nagyon sok ige, ugye felszínre jön ilyenkor, pont egy ilyen szituációban, mondjuk a háborúsághoz, ugye árad, az árad, és azt úgy tudjuk leállítani, az egyik ember befogja a száját, és nem folytatom azt a veszekedést, hanem leállítom. Sőt, próbálom a másikat is lecsendesíteni, hogy nyugodjon le.
Hát veszekedés, ez minimum ennek két ember kell.
Ez két ember kell, és nagyon nagy károkat okoz, mert például szintén Dávidhoz visszatérve, amikor a Dávid katonái Jóáb vezetésével és az Abner, az ő a Saul királyságából megmaradt, ugye hadvezér volt, és ezek ebben az időben még, amíg nem egyesült a két királyság, csak volt a Dávid királyság ugye Hebronba, és a Saul királysága Izrael fölött, tehát az megmaradt, de nem Saul vezetésével, hanem ugye akkor az Abner volt a hadvezér, és Isbosét a Saulnak a fia vezetette.
Isbosét.
És ebben az időben ugye volt egy harc közöttük, tehát a Dávid és a Dávid királysága és a Abner királysága, de nagyon érdekes, hogy mennyire nem volt építő, hiszen ez egy nép volt akkor is. És ebben az egy népben, amikor mondjuk egy helyen találkoztak, azt írja az ige, és elkezdtek vetekedni, versengeni egymással, ki az erősebb, és felvetődött, hogy akkor válasszunk 10 férfi, ifjat, és akkor küzdjenek meg egymással. Nagyon érdekes, hogy ebben a helyzetben is ugye egy pillanat alatt megölte a 10 megfogták egymás fejét, átszúrták egymást, és egyből meghalt ugye 20 fiat, ifjú. Tehát ez egy óriási fájdalom, egy ilyen szituációban versengés, és ez a fajta törtetés.
Testvérháború.
Tehát nagyon nagy fájdalmat jelent, és ugye itt még nem is állt meg, mert elkezdték ugye egymást üldözni, és nagyon érdekes, ugye itt az Abner hívta ki először a harcra a Joábot, és érdekes, hogy azt kiszámoltam, hogy körülbelül 20-szorosa volt a vesztesége az Abner csapatában, mint a Joáb csapatában, de mégis egyszer csak az Abner állt meg már egy ponton, miután ugye megölte sajnos a Joábnak a testvérét is, mert ez meg nem akarta leszakadni róla, és mindenáron üldözte, kétszer szólt neki, és akkor is üldözte, és akkor kénytelen volt megölni. És utána, ahogy összegyűlt egy Abner egy pár emberével, és akkor kiabált rá Joábra, hogy meddig kell ennek a csatának tartani, hogy nem látod, hogy nagyon nagy veszteségei vannak, és akkor leállították. Tehát az a helyzet, hogy minden ilyen fajta versengésnek és veszekedésnek, és ugye ezt Jézustól tanultuk, amikor vetekedtek a tanítványaik egymással, hogy ki az erősebb, vagy ki a nagyobb, akkor ugye arra tanította őket, hogyha aki nagy akar lenni, az tanulja meg a másikat szolgálni, a legkisebb legyen, és attól lesz az ember a legnagyobb. Amikor tud a másikért élni, és tud a másikért akár szenvedni, a másikat építeni, erősíteni. Tehát ez a nagy tanulság, hogy nem lehet belemenni ezekbe a harcokba és szóharcokba, ugyanúgy mások előtt, mert ezeknek komoly kárt szenvednek a hallgatók is, és akik látják is, mert ahol a testvéreknek az egység oda küld áldást az Isten. Tehát ezt meg kell tanulnunk ebbe. Például ezeket, ha ismeri az ember, akkor megtanulunk mindig leállítani, hogy nem engedjük, hogy például egy háborúság jöjjön létre, mert vannak már isteni példáink. Már vannak olyan igazságok, amik bennünket fegyelmeznek, hogy nem mehetünk azon az úton, mert erről már van kijelentésünk. És ezért nem tud az ember már keresztényként tudatlanul élni. Mert ott van az írás, ott van az ismeret, amiben az ember fel tudja ismerni, hogy mi az jó és mi a rossz, és tudjuk arra szabályozni a mi szívünket és a mi lelkünket.
Hát remélem sikerült sokaknak ehhez kedvet csinálni, és elvenni a kedvet a harcolástól, és akkor joggal mondhatjuk azt, ahogy Izraelbe is köszönnek, hogy Shalom, békesség. Nagyon köszönöm, Laci, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.